Hallgassuk meg most Isten igéjét a Jelenések könyve 5. fejezetéből, a 11. verstől a 14. versig a következőképpen. Így ír János apostol. És láttam, hogy sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt. Ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szoktak a lelkészek a saját hivatásukkal kapcsolatban viccelődni, és ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy éppen a szomszéd lelkészünk, a Vető István adott közzé egy ilyen nevetséges történetet, amelyben új pap érkezik egy faluba, és amikor először megy fel a szószékre, akkor megkérdezi a gyülekezet tagjait, hogy hát tudjátok-e, hogy miről akarok ma prédikálni. Mire az emberek nagy hangon zúgják, hogy nem, akkor nem érdemlitek meg, hogy elmondjam nektek, mondja a pap. Hát jön a következő vasárnap, felmegy a szószékre, ismét megkérdezi, hogy tudjátok-e, hogy miről akarok ma prédikálni. A gyülekezet tanult az előző esetből, úgyhogy kórusban zúgják, hogy igen. Mire akkor a lelkész azt mondja, hogy hát akkor fölösleges is lenne, hogy elmondjam a prédikációmat. Na hát ezt nem hagyhatják már szó nélkül a gyülekezet tagjai, úgyhogy a következő héten összebeszélnek, hogy mit is mondjanak, mit válaszoljanak. Jön a harmadik vasárnap, fölmegy a lelkész a szószékre, megkérdezi ismét, hogy tudjátok-e, hogy ma miről fogok prédikálni. És akkor az emberek egy része azt mondta, hogy igen, a más része azt, hogy nem. Mire a lelkész így válaszolt? Hát akkor, akik tudják, azok mondják el azoknak, akik nem tudják. Hát könnyű lenne ugye így felkészülni a prédikációra, de talán eltelt néhány nap is, mire leesett a tantusz, hogy hát van ennek a víznek egy nagyon komoly mondani valója, hát mégpedig az, hogy tényleg el kell mondani azoknak az örömüzenetet, akik nem tudják, hogy mi az örömüzenet. Hiszen tudjuk, hogy Magyarországon átlagosan 10%-a jár az embereknek templomba. Lehet, hogyha jobb az arány, akkor 15% is elképzelhető, de hát tudjuk, hogy ha csak az evangélikusokat vesszük számba, akkor is a mi településünkön több száza tehető azoknak a száma, akik nem járnak egyáltalán, és nem csak azért, mert betegek és ágyhoz kötöttek, hanem egyáltalán sok százan vannak, akiket nem érdekel az, hogy mi zajlik itt az Isten tiszteleten. Nyilván azért nem érdekel, mert igazából nem tudják. Vannak előfeltételezéseik, előítéleteik arról, hogy mi történik, és nekik ez nem kell. De hogyha beleszámítjuk az egész lakosságot, hát akkor több ezer azoknak a száma, akik soha, sehol, egyik templomba se jelennek meg. Van kinek elmondani az öröm üzenetet. Vagy ha megnézzük, hogy biblia órákra mondjuk az evangélikus híveinknek 4-5%-a jár, hogyha egybe számolom a szerdai, csütörtöki, pénteki, szombati biblia órákat, vagy presbiteri biblia órákat, 4-5%-a tehető az evangéliusokat tekintve, ami szerintem elég szép egyébként, de hát van kinek beszélni az evangéliumról, hiszen csak a bibliórákon lehet kérdezgetni, kommunikálni, beszélgetni a hitünkről. És nem csak arról van szó, hogy járvány idején nem jönnek, hanem egyáltalán nem lett ez az életük részévé. Na most a felolvasott ige szakaszban egy mennyei Isten tisztelet zajlik. Hát lehetne folytatni a képet, hogy hát nyilván ott 100%-os lesz az Isten tiszteleti látogatottság, mármint az üdvözültek részéről, tehát olyan nem lesz, hogy üdvözült valaki, és akkor nem megy el az Isten tiszteletre. Ma ugye sokan beszélnek arról, hogy átmenetileg közvetíteni kellene az Isten tiszteleteket, online nézni, bekapcsolódni, vagy online oktatásról beszélnek, aztán majd kiderül, hogy a következő héten mennyire sikerül, hogyan sikerül ezt megvalósítani. Minden esetre volt, aki már felvetette nagyon okosan, hogy a sok fölösleges műsor adása helyett bekapcsolódhatnának ebbe az online oktatásba, vagy istentisztelet közvetítésbe a helyi tévések is. Biztos, hogy meg lehet oldani könnyen. A közvetítés ugye nem áll távol tőlünk, hiszen ezt tesszük minden egyes vasárnap. Minden egyes vasárnap közvetítjük az Isten tiszteletet, ami ott, a mennyben zajlik. Nekünk azt kell közvetíteni. A liturgiánknak minden egyes eleme erről az Isten tiszteletről szól. Közvetítjük a mennyeli Isten tiszteletet, a liturgia a győztes bárányt magasztalja, az oltárkép a szenvedő és győztes bárányt magasztalja, az énekeink erről szólnak. Hát nagy tartsán ez már szlogán, hogy a templom prédikál, de ez így is van. Prédikál a mennyei Isten tiszteletről minden, mozaikkép, minden. Tehát lényegében az Isten tisztelet, ez nem új dolog, az Isten tiszteleteink közvetítések. Nagyon találóan fogalmazza, szoktam néha említeni, hogy ki írta az ige hirdetési előkészítőt, most Gáncz Péter írta, nagyon találóan írja, hogy nemzeti ünnepünkön sem piros, fehér, zöld a mennyországnak a lobogója, hanem a bárányi. A báránynak a zászlója leng. A mennyei istentiszteleten tudatában vannak a hívek a győzelemnek. Ezt nagyon fontosnak érzem tudatosítani, hogyha már közvetítésről van szó. Hogy tudatában vannak a győzelemnek, úgy adják át az áldást, a dicsőséget, a helyet a győztes báránynak. Pedig, hogyha majd otthon utána lapozunk, a következő fejezetekben mindjárt a 6. fejezetben, a 7. fejezetben, a 8., 9. fejezetben következnek a legnehezebben érthető és hát a legtöbb félelmet generáló részei a Jelenések könyvének. Ott következnek a pecséteknek, a 7 pecsétnek a feltörése, a 7 trombita szó, elég, ha csak egy trombita szóra bekövetkező tragédiát említem meg, amikor azt írja a Szentírás, hogy megég a föld harmada. És akkor most én nem sorolom, hogy milyen pusztulásokról szól a Jelenések könyve. Azt is ismerjük jól, hogy Jézus említi a tanítványainak az utolsó időknek a jeleit, fel is tudnánk sorolni, hogy földrengések lesznek mindenhol, hogy háborúk lesznek, háborús hírekről hallunk, járványok lesznek, éhínség lesz. De azt mondja Jézus, hogy ez nem a vég. Tehát senki se gondolja azt, hogy itt van ez a kis járvány, és akkor ez a vég. Nem, a végről a Jelenések könyve ír, a pecsétek feltörése a 7 trombita szó kapcsán. De már egy kis ízelítőt kapunk abból, hogy mit jelent az, amikor a próféta azt mondja, hogy a népek megdermednek a tanástalanságtól. Pedig ez még egy kis ügy ahhoz képest, amikor megég mondjuk a föld harmada. De itt, ennek ellenére, hogy ez következik be, a mennyei istentiszteleten teljes a nyugalom. És ezt kell közvetíteni. Teljes a nyugalom. Minden rendben van. Mert tudják, hogy a bárány Jézus győzött. Nincsen miért aggódni. Hát most, amikor vitáztak egymással a lelkészek, hogy most akkor tartsunk istentiszteletet, vagy ne, akkor egyikőjük írja, hogy hát amikor Breslauban 500 évvel ezelőtt pestis járvány volt, akkor Luther Mártont kérdezték, hogy mi legyen, mit csináljunk. És akkor Luther Márton ezt írta vissza, hogy hát akinek gyenge a hite, az meneküljön. Tehát nyilván nem a hitünknek az érték mérője az, hogy most akkor eljövünk-e most ebben a helyzetben az istentiszteletre, vagy nem. Nyugodtan maradjon otthon, aki úgy gondolja. De azt mondja Luther, hogy akinek erősebb a hite, az maradjon. De az elöljárók meg a lelkészek, azok mindenképpen maradjanak. Azoknak kötelességük, hogy erős legyen a hitük. Hát ezt már nem ő mondta, ezt csak én tettem hozzá. Vagy gondolhatunk régebbi történetre is, a harmadik században, amikor hát nem csak járványok voltak, hanem keresztény üldözések is, szintén pestis járvány idején az egyik egyház atya bátorítja a híveket, hogy menjetek a betegekhez, látogassátok őket, bátorítsátok, vigasztaljátok őket, mert nektek már úgyis örök életetek van. Nekik még nincsen. Vigyétek az örömhírt. Lehet, hogy megbetegedtek. Tehát az erős hit, amit Luther mond, az nem arról szól, hogy nem betegszik meg, hanem arról szól, hogy ember, hát úgyis örök életed van. A bárány Jézus győzött. Vinni kell az örömhírt. Nem felelőtlenül kockáztatni kell, és csak úgy elmenni akkor is, Pestre és a tömegközlekedésen összeszedni mindenféle bacillust, meg vírust, amikor nincs értelme, de az evangéliumot vinni, annak igen, annak van értelme. Tehát ezt a nyugalmat közvetíti a mennyei istentiszteret, hogy nagyon sok, ki tudja még mi minden vár, ki tudja, hogy mi történik még, de a mennyei istentiszteleten nyugalom van. A bárány Jézus győzött. A pánik helyett, a félelem helyett Krisztust magasztalják. A pánik, a félelem, ami ugye eléggé eluralkodik azért az emberen, hiszen az internet nyomán nagyon gyorsan, nagyon sok hamis hírt lehet terjeszteni, és terjesztettek eddig is. De hát a pánik az gyengíti az immunrendszerünket. Erre szokták mondani, hogy egy akár önbeteljesítő jóslattá válhat, hogy valaki nem betegedne meg, de mégis megbetegszik, mert legyengíti magát a félelem által. Másrészt persze tovább folytathatnánk a sort, hogy a félelem olyan dolgokat fog generálni, ami megnehezíti mondjuk az egészségügyi ellátást, és nem azért fognak meghalni emberek, mert elkapták a vírust, hanem azért, mert nem jut be az ellátásba, vagy a félelem miatt megszűnik a gyógyszer alapanyag ellátás. Ugye a Váci gyülekezetnek egyik presbitere, aki orvos, mondta ott a gyülekezet tagjainak, hogy legfontosabb nem az, hogy most lisztet vásároljunk, hanem az, hogy a gyógyszert irassuk fel az orvossal 2-3 hónapra előre. Mert a gyógyszereknek a nagy része Kínából származik, és ott valószínű akadozás lesz. Alapanyag akadozás lesz. Tehát az alapanyag származik Kínából, itt készítik, de mivel ott van a félelem, ezért ebben fennakadások lehetnek, És ezért jól teszi az, aki krónikus betegségben szenved, hogyha előre feliratja és kiváltja a gyógyszereit. Szóval nagyon, tehát életfontosságú az, hogy minél többen ezt a mennyei Istenzetnek a nyugalmát átéljük. Félelem és pánik helyett Krisztus magasztaljuk. Ezért így fogalmaztak most a legutóbbi lelkész gyűlésünkön, amikor Ikladon voltunk, hogy gyökeres változásra van szükségünk. Azért adatott ez a helyzet, hogy ráébredjünk arra, hogy gyökeres változásra, gyökeres életújulásra van szükségünk. Olyan szempontból már egyébként be lehetne zárni a templomot, hogy hát mindent tudtok, kedves testvérek, az evangéliumról. És át is tudjátok adni. Tehát tényleg, hogyha azt mondják emberek, hogy mi nem tudjuk, hogy miről akar beszélni a lelkész, át tudjátok adni. Mindent tudtok az örömhírről, a megváltásról, a bűnbocsánatnak a lehetőségéről, kinek lehet örök élete, mindent. Csak egyszerűen át kell adni. Viszont mégis szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a közös magasztalásban rejlő erőt. Én azért gondolom, hogy szükséges mégis, hogy tartsunk istentiszteletet, még hogyha hárman is leszünk, vagy ketten is leszünk. Hogy a magasztalásban rejlő erőből mi is erőt merítsünk. És azt is tudom, hogy mindig van olyan, aki úgy esik be a templomba, hogy viszmajor helyzet van. Úgy esik be a templomba, hogy most nekem életmentő szükségem van erre. És soha nem tudom azt, hogy lesz-e a következő vasárnap ilyen, vagy nem lesz. És ezek az emberek nem tartanak még ott, hogy engem felhívjanak és eljöjjenek hozzám, és akkor személyesen találkozzunk, hanem odáig vezeti őket Isten, hogy menj el a templomba. Ott kapsz útmutatást, ott kapsz vigasztalást. Vannak, akik belógnak az istentiszteletre, és megmenekülnek. És mi azért vagyunk, hogy segítsük őket. Nagyon tetszett, amikor beszélt az kaposvári katolikus püspök, Varga László egy ilyen dologról, hogy hogyan lógott be a hittanóráira egy srác. Elmondom mindjárt. De hogy mi ugye azért vagyunk itt, hogy segítsük az embereket, mert mindenki azért van azon a helyen, ahol dolgozik, vagy ahol él, hogy segítse a hitben az embereket. Mert ugye mindennek megvan az emberi története, hogy miért vagyok mondjuk pedagógus az iskolában, miért vagyok ott a piacon, és így tovább. De nem csak emberi története van az életünknek, hanem van egy mennyei forgatókönyv is. Isten is írja a mi történetünket, és jó, hogyha elfogadjuk ezt a történetet, és meglátjuk a mennyei részét is a dolognak. És jó, hogyha nem ragaszkodunk vég nélkül a sajátunkhoz, hanem el tudjuk engedni. Mi történik, hogyha nagyon ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez? Hát, hogy Isten nagyon szeret bennünket, és akkor ad krízist, hogy muszáj legyen elengedni a mi saját elképzeléseinket, hogy megismerjük a mennyeit. És arról szól ez a történet, hogy amikor még ugye tavaly előtt szentelték püspökké ezt a Varga Lászlót, kaposvári püspököt, és amikor hittan tartott, azt mondja, hát az egyik gimnazista gyerek, 11-es volt, szóval nagyon-nagyon sokszor tönkre vágta a hittanórát, sokszor volt olyan, hogy 20 percig, 25 percig kellett birkózni, hogy végre elkezdje mondani azt, amit el akart mondani a hittanórán. És azt mondja, így mutatkozott be neki ez a srác, hogy hát elnézést a kifejezését, azt mondom, amit a püspök mondott, és amit a sráctól idézett. Szóval Isten nincs, a papok pedig mind buzik. És hát azt mondja, ez volt a köszönés az ő részéről, úgyhogy gondolhatjuk a hozzáállását, hogy milyen volt a hittanórán. És tudta ő azonban, hogy hát ez egy segélykiáltás ettől a gyerektől. Ez csak az állarc. Ez egy SOS jelzés. Nagy baj van. Tudsz-e rajtam segíteni? És azt mondja, egyik hittanórán hát odáig ment, hogy olyan artikulálatlan hangon kiáltott már rá a gyerekekre, hogy maga is elcsodálkodott saját magán, így fogalmazott, hogy nem is tudtam, hogy ilyen állat lakik bennem, azaz tudtam, sejtettem, csak hát még nem bújt elő. És azt mondja, elmentem utána egy templomba, és imádkoztam Istenhez, hogy valamit segítsen, mert nem tudom, mit csináljak. És akkor azt hallotta, azt a sugalmazást a mennyei Isten tiszteletről, hogy kérdezz meg tőle, hogy miből él. Azt mondja, soha eszébe nem jutott volna megkérdezni ezt egy 17 éves srácot, hogy ő miből él. Úgyhogy hát azért imádkozott, hogy ez a találkozás ne a hittanórán legyen, hanem külön, személyesen, mert az mégiscsak más. És hát találkozott is vele, és azt mondja, hogy hát bocsánatot kért tőle. Nagyon meglepődött, hogy bocsánatot kért tőle ez a gyerek. És hát ő feltette a kérdést engedelmesen, hogy hát, és hát mondd, hogy miből élsz. És azt mondja, amikor látta ez a srác, hogy mennyire érdeklődik iránt, akkor elkezdett beszélni, megnyílt, kiderült, hogy az anyja prostituált, ő útban volt, mert ugye a férfiak jöttek, mentek, és ezért kitette otthonról, albéletben kellett laknia. Nappal járt a suliba, délután meg éjjel a Mekiben dolgozott, és így teljesen átfordult a kapcsolatuk. Továbbra is nagyon agresszív maradt, muszáj volt eltávolítani az iskolából, de ugye mivel délután meg éjjel dolgozott a McDonald's-ban, ezért délőtt ráért, és bebelógott a hittanórákra. És akkor kérdezte tőle, hogy de te miért jössz? Hiszen tudod, hogy Isten nincs, és hát tudod, hogy milyenek a papok. Azt mondja, azért, mert maga érdeklődik irántam. Szeret engem. Hát ezt kellene tennünk. Tehát, hogy tisztelni, szeretni a bárányt, imádni a bárányt, és átadni és közvetíteni ezt az Isten tiszteletet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te Isten tiszteleti lehetőségedet. Köszönjük neked, hogy ott a mennyei hazában állandó Isten tisztelet zajlik. A bárány, a győztes báránynak, a győztes Jézusnak az imádata, szeretete. És köszönjük, hogy ez, ha csak egy kicsit is, de egy ajtórésnyi módon valahogy át sugázik ide hozzánk. És ezt a nyugalmat, ezt a békességet valahogyan Te nekünk ajándékozod. És olykor-olykor ilyen történetekben is megmutatkozik, megnyilvánul, hogy mégis gyarló emberi voltunk ellenére, amikor tényleg tapasztaljuk azt, hogy milyen állat, milyen ösztön uralkodik bennünk, de mégis Te átsugázol rajtunk, és megérinted, megmented az embereket. Segíts bennünket, hogy közvetíteni tudjuk a Te Isten tiszteletedet, nem csak ebben a templomban, hanem a templomon kívül, azon a helyen, ahová helyeztél bennünket. Ámen. Énekeljük.